iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smart Fater. Okosabb, aki iFatert hallgat. Súlyos, megdöbbentő vagy épp szórakoztató témák.
Eljött az év vége, ezzel együtt az év zárás ideje is. Kicsit visszanézünk arra, hogy hogyan is alakult a tech világ, mik voltak idén a legfontosabb hírek, legfontosabb történések, és a legegyszerűbb módszer erre, hogy megnézzük, hogy végül is 2024 végére kik állnak talpon, kik voltak az igazi nyertesei ennek az évnek, és azt is, hogy kik vesztették a legnagyobbat, kik bukták a legnagyobbat ebben az évben, kik voltak a legnagyobb, mondhatjuk azt, hogy áldozatai az évnek, vagy éppen saját cselekedeteiknek. Nézzük meg, hogy kik vesztették a legnagyobbat 2024-ben.
Ismét vissza kellett hoznunk az X-et, vagyis a legendás Twittert, és vele együtt Elon Muskot, ugyanis hát nem úgy zajlik a dolog, ahogy azt szerették volna. Sőt, az a baj, hogy nem úgy zajlik a dolog, és egyáltalán a Twitter körüli élet és a Twitterről szóló hírek szerintem az utóbbi 2-3 évben, amióta, hát nem tudok más mondani, Elon Musknak valóban köze van ehhez a platformhoz, csak is kizárólag negatív hírekről szól. Nyilvánvalóan az, hogy egyre csökken a látogatottság, és egyre csökken a felhasználói bázis, ez annak köszönhető, hogy voltak, vannak és lesznek is rossz döntései Elon Musknak, kezdve magától az átnevezéstől, ezt sem értjük nagyon sokan, én is közéig tartozom, hogy miért kellett egy teljesen ismert, bevezetett, jól működő, jól csengő márkanevet, a Twittert lecserélni egy ilyen személytelen, talán egy kicsit agresszív, de mindenképpen jellegtelen X.com-ra. Ezt tudjuk, hogy Elon Musknak a kattanása volt, és hogy már évekkel ezelőtt megvette az X.com domént, hogy majd egyszer valamire használja. Szerintem ez egy alapvető rossz döntés volt. Ráadásul azt üzente mindenkinek, holott nem ezt ígérte még, amikor az egész felvásárlói biznisz elkezdődött, meg a pletykák elkezdtek keringeni, hogy nagyon-nagyon-nagyon nézegeti Elon Musk a Twittert, akkor még azt ígérte, hogy nem lesznek nagy változások, stb. Stb. De hát tudjuk, hogy azóta tonnányi kirúgás, tudjuk, hogy ugyan névváltoztatás, és hát a folyamatos rossz döntések és leginkább a moderáció hiánya, és mondjuk a politikailag sem teljesen függetlenség az, ami tényleg ahhoz vezetett, hogy 10%-ot csökkent egy év alatt a felhasználói bázis a Twitternek, elnézést az X-nek, ez a jövő évben is biztosan folytatódni fog. Nem gondolnám azt, hogy föl tud állni ebből valahogy jól az X és Elon Musk. Nem tudom igazán, hogy hova fog ez kifutni. Az biztos, hogy annyi kraft és annyi lendület azért van még ebben a platformban, hogy nagyon látványosan még akár évekig tud haldoklani, de hát ha tényleg kitalálnak valamit, amitől ez megmenthető, és ha már nagy amerikai cégek és nagy-nagy bukások, akkor hát említsük meg azért az Amazont.
A webáruházáról és webes szolgáltatásáról híres, és egyébként abszolút tényleg az online kereskedelemre építkező cég, ugyanis azzal hozta magát elég kellemetlen helyzetben az elmúlt évben, hogy egy 2020 óta bevett gyakorlatot, és egyre inkább a világ munkavállalóinál ismert és elismert és használt gyakorlatot, miszerint, nemkor, hogy minden munkanapot az irodában töltsünk, hát ezt változtatta meg egyébként Jeff Bezos cége, és ennek köszönhetően, tehát az irodában visszatérés mozgalomnak, amit ők elindítottak házon belül, köszönhetően átalakult egyébként a munkavállalói mentalitás, és nemes egyszerűséggel elindították a tömeges felmondások és kivándorlások divatját az Amazonnál. Gyakorlatilag azt történik most per pillanat, hogy amennyire erősködik az Amazon azért, hogy minél többen visszatérjenek az irodába, és minél inkább szem előtt legyenek tartva a különféle irodai feladatok és munkavégzés során, annál többen döntenek úgy, hogy az Amazon ideje számukra lejárt. Ugyanakkor az Amazon után ismételten csak vissza kell hoznunk Elon Muskot, mert több milliárdosnak több cége is van, és egy másik cégét is érinti az idei év egyik, főleg a sajtó által legfelkapottabb bukása, ez nevezetesen a Tesla és a Cybertruck körüli botrányos történetek.
Hát igen, így a Teslának elég jó évei voltak az utóbbi években, éppen ezért eljutottunk oda, hogy vaskos modell frissítéseket láthattunk a tavalyi évben, és az egyik legnagyobb meglepetés szó szerint és átvitt értelemben is az a Tesla Cybertruck volt, ami ugye gyakorlatilag egy vonalzóval rajzolt, tényleg, mint hogyha valami futurisztikus cyberpunk, nem tudom én, sci-fi-ből vagy filmből lépett volna ki. Egy pickup truck Amerikában a legnépszerűbb járműforma, nem értem, hogy miért, de a legnépszerűbb járműforma volt az, ahova betört ezzel a négykerekű monstrummal a Tesla, és hát nyilvánvalóan maga a kinézete, a jelenléte, az egész dizájnja ennek a Cybertrucknak inkább tűnt egy PR stuntnak, mint egy valós terméknek, de aztán valahogy végül is ebből termék lett, valahogy meg lehetett venni jó borsos áron, tehát ez is ilyen klasszikusan 80-100 ezer dollár körüli Tesla volt, tehát a csúcs Teslák árába került piacra, de folyamatosan jöttek azok a visszajelzések, hogy korán sem teljesíti azokat az elvárásokat, akár alapvető szinten, amiket mondjuk egy ilyen jármű vásárlója elvár tőle, és hát már nem arról szólnak a hírek, hogy mennyire funky és mennyire benő a Tesla Cybertruck, hanem arról szól, hogy bizony komoly problémák vannak vele szoftveresen, hardveresen is, és igazából pickup trucknak is, tehát ilyen, nem tudom én, kis mini teherautónak sem alkalmas, tehát egyfajta státuszszimbólum lett inkább, amikor épp működik, mint bármilyen más haszon termék, és emellett természetesen azért még mindig megbámulják az Amerikai Egyesült Államokban, hiszen köszönhetően a dizájnnak Európába biztos, hogy nem fog bejutni túlzottan sok Cybertruck, hiszen nagyon-nagyon sok balesetvédelmi megoldást egész egyszerűen nem lehet implementálni egy ilyen szögletes traktorra, úgyhogy nem jó év ez Elon Musknak a Tesla szempontjából sem, ez természetesen meglátszott a tőzsdén is, mint ahogy meglátszott a tőzsdén az, hogy az Apple úgy gondolta, hogy akkor végre belép a virtuális és vagy kiterjesztett valóság szemüvegek piacára, és egy potom 3500 dolláros VR szemüveget dobott piacra, ami a Vision Pro volt, és a gyártó történelmének legrövidebb életű technológiai vállalkozásává vált.
Nem teljesen értettük mi sem a Vision Pro-t, mármint legalábbis abból a szempontból nem, hogy 3500 dolláros árcímkével látta el a cég azt a terméket, ami nem is teljesen volt vezeték nélküli, hiszen mindenképpen magunkkal kellett cipelni végig zsebben egy kisebb akkumulátort, és abszolút nem volt az az érzésünk, hogy szoftveres és hardveres oldalról is egy kiforrott terméket kapnánk. Nagyon sok támogatásbeli kérdést vetett fel, nagyon sok szoftveres kérdést vetett fel az, hogy mikor, hogyan, milyen alkalmazásokat, milyen eszközöket és milyen felhasználói kört tud egyáltalán felmutatni az Apple, akinek ez az eszköz, ami egyébként leginkább egy státuszszimbólum lett, jól fog jönni majd a jövőben. Nyilván olyan felhasználásra gondoltunk azért mi is, hogy mondjuk a MacBookunk asztalát ki tudjuk terjeszteni, különféle videóbeszélgetésekhez, játékokhoz, filmekhez tudjuk használni, és hát ebből valamilyen korlátozott mértékben kapott minden Vision Pro felhasználó egy kis ízelítőt, de csak az jól példázzuk, hogy mennyire nem volt felkészülve a szoftveres oldalról az Apple erre a termékcsaládra. Nemrégiben érkezett még csak meg az a frissítés az Apple Vision Pro operációs rendszerére, amely lehetővé teszi, hogy a MacBookról vagy az asztali Mac gépekről a kezelőfeletet, az asztalt, a munkafolyamatot át tudjuk tenni a Vision Pro-ra, ami egyébként egy teljesen alapvető elvárás lehetne egy olyan virtuális valóság vagy kiterjesztett valóság headsettől, amit az almás gyártó nevével fémjelzett. És ha már egyébként az Apple-ről beszélgetünk, akkor mindenképpen említsük meg az egyik nagy konkurensét, a Microsoftot, mert az idei év egyik legnagyobb botrány és az egyik legbrutálisabb, mondhatjuk azt, hogy szolgáltatás kiesése, az pont a Redmondi konkurens, a Redmondi szoftveróriás platformját érintette, ez nevezetesen a CrowdStrike leállás, ami nem teljesen a Microsoft hibája, sőt, kismértékben volt a Microsoft hibája. A valóságban egy biztonsági cég adott ki egy olyan frissítést, amely gyakorlatilag leállította a félvilág Windows-os gépeit, beleértve a különféle régi társaságok, a különféle bankok, a különféle szolgáltatók, sőt, egyes esetekben még a közlekedés szervező szoftvereket futtató cégek számítógépét is, és egyfajta bootloopba, egyfajta újraindítási folyamatba rekesztette ezeket a gépeket. Borzasztóan nehézen állt fel a világ ebből a pár napnyi kihagyásból. Az első nap volt a legvadabb, amikor több órára is megálltak repterek, és hát konkrétan ugye emberek milliói rekedtek az adott repülőtéreken. A CrowdStrike utána érthető módon egészen masszívan bezuhant a saját katasztrófájába, és hát több milliárd dolláros veszteséget tudott az idei évben elkönyvelni, és jól megmutatta egyébként ez a botrány azt, hogy mennyire nem szabad egy megoldásra, egy biztonsági cégre, egy szoftveres támogatásra és egy szoftveres háttérre helyezni a teljes ökoszisztémánkat. De ha már arról beszélgettünk, hogy szoftveres oldalról mekkora bukásokat lehet elkövetni, akkor mindenképpen meg kell mintenünk az úgynevezett AI kitűzőket is, mert az idei év nagyon jól megmutatta azt, hogy mekkora lufi is tud lenni maga a mesterséges intelligencia, ha azt egy új módon próbálják értelmezni, és startupként eladni nekünk.
Gyakorlatilag már az első pillanattól kezdve az volt a fejünkbe a Petivel, hogy a legendás Apple szlogent említve, there's an app for that, tehát hogy mindaz, amit elég tártak a jövő hatalmas fejlesztéseként, mondjuk ki a Rabbit és a Humani legfőképpen, tehát ez volt a két húzó vállalat, de az tényleg lehetett volna egyetlen egy applikáció, amit bármilyen telefonra onnantól föl tudunk telepíteni, mert hogy a Rabbit VR gyakorlatilag egy külön eszköz volt arra, hogy beszéljünk bele is, mint egy Alexa vagy egy Google asszisztens, mesterséges intelligencia szoftvert használva, ráadásul OpenAI alapokon válaszol nekünk, és mondjuk valóban a kamera tekintetében elég okos volt, és egy csomó mindent el tudott mondani, amit mutatom az idézőjelet látott a Rabbit AI. A Humani még tovább tolta a falig ezt az egész AI dolgot. Ő azt mondta, hogy ki fogja váltani az okostelefonokat, ez az apró kis eszköz, amit a mellkasunkra kell ragasztani, tapasztani, mágnessel fölakasztani valahogy, és majd ez az eszköz lesz az, amivel mi kivetítjük a tenyerünkre az információkat, amit mindenképpen olvasni kell, és amúgy minden mást pedig szóban fogunk, és aztán a fülünkbe tett headsettel fogunk interakcióban a mesterséges intelligenciával végezni. Mindezt úgy, hogy eleve baromi drága volt, a Rabbit legalább nem volt drága, de mindezt úgy, hogy baromi drága volt maga a Humani eszköz, és még havi díjat is kellett fizetni. Pontosan mind a két cég a földbe állt, nyilvánvalóan, mivel sokkal magasabbra rúgott, ezért a Humani esett nagyobbat, a Rabbit még talán most is kapható, és nem tudom én, egészen elviselhető, biztos van egy nis kör, aki még mindig rá van erre a dologra cuppanva, de a Humanit most már tényleg gyakorlatilag apró pénzért árulják, és nem igazán tudjuk, hogy mi lesz a cég sorsa. Úgyhogy 2024-ben ők voltak a nagy vesztesek, a következő blogban pedig megemlítjük a nyerteseket, köztük pedig a mi kedvenceinket is.